Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Komfortzónán innen és túl 24. adásában. Mai vendégem Horváth Gábor. Szia Gábor!
Sziasztok!
Üdvözöllek, hogy vagy?
Köszönöm, jó. Kicsit fáradtan, de majd az edzés feldob.
Így van, hisz innen a felvétel után majd megyünk edzésre. Mesélj egy kicsit magadról, miben fáradtál el? Mi a munkád?
Orvos vagyok a Veszprémi Kórházban, ügyeltem éjszaka, és utána mindig egy kicsit agyilag alacsonyabb szinten funkcionálok.
mint egy normál ember.
Mondjuk.
Kicsit bővebben, hogy néz ki egy ilyen ügyelet? Mit kell csinálnod?
Én az intenzív
egy átlag ember ezt hogy tudja elképzelni, ugye én és szerintem a többség a vészhelyzeten nevelkedtünk, vagy nőttünk föl. Ehhez képest mi a valóság?
Én az intenzív osztályon dolgozom többnyire, és hogyha mi felelünk a kritikus állapotú betegek ellátásáért, a bent lévő osztályon fekvő betegeket látjuk el ügyeletben is, és hogyha konziliumba kell menni, vagy föl kell venni új beteget, aki érkezik a kórházba, és megüti azokat a kritériumokat, ami alapján intenzív ellátásra szorul, akkor őket vesszük föl az osztályra. Döntően az ügyeleti munka során tényleg csak akut, sürgős eseteket látunk el.
Tehát ez ilyen baleset, vészhelyzet, stb.
Mondjuk így.
Igen. Mikor jöttél először edzésre? 2015 áprilisa, ha jól emlékszem. Mi vezetett erre? Miért pont az én edzésem? Miért vagy még mindig itt? És hasonló kérdések. Mesélj erről egy kicsit nekünk.
Emlékszem, hogy én korábban a sportot hipsterségnek tartottam, de ez csak lustaságomnak az önigazolása volt.
Hisz akkoriban hogy néztél ki?
Pohos voltam, tokával, sörhassal, de én azt gondoltam, hogy én baromi jól nézek ki. Míg nem egy nagyon jó barátom és a párja felhívta a figyelmemet rá, hogy ne hordjak fehér pólót, hogyha ekkora hasam van. Ezt a kritikát először én vérlázítónak tartottam, de aztán egy nap után jöttem, hogy hát igazuk van. Úgyhogy mondtam, hogy ez így nem mehet tovább, és változtattam az étrenden, vagy hát a kajához való hozzáállásomon, megkerestem egy sportot. Olyan sportot akartam keresni, ami nem monoton, még nem próbáltam, és talán vagy a Facebookon, vagy az interneten, vagy nem tudom hol láttam a kettlebellt, amiben nagyon megtetszett az, hogy egyetlen egy egyszerű eszközzel gyakorlatilag számtalan gyakorlatot, komplexet, mozgássorozatot tudunk elvégezni. Tehát amennyire egyszerű, annyira összetett is, és ez engem nagyon lenyűgözött. És hát aztán ez azóta is töretlen, mert szinte sosem monoton, mindig van új gyakorlat, új kombináció, úgyhogy máig szeretem.
Milyen átalakuláson mentél át?
Akkor már elkezdtem figyelni a kajára, és futottam, úgyhogy a 82 kiló kis pohos, zsíros testemből csináltam 72 kilót, és utána visszajött a 80, de hát egészen máshogy nézek ki. Tónusosabb vagyok, fittebb vagyok, izmosabb vagyok.
Miben segít az edzés a munkádban?
Nem is feltétlenül csak a munkámban, inkább az életemben. Nagyon helyre tudja rakni a gondolatokat, a lelki állapotot. Az ember ki tudja adni magából a stressz legalább egy részét, és hát a biokémiai vonalon meg tudjuk, hogy endorfinokat és dopamint szabadít fel, tehát tudományosan is igazolható az, amit mi nap mint nap érzünk az edzés során.
Milyen a hangulat az edzésen?
Amikor én ott vagyok, csak arról tudok nyilatkozni, akkor érdekes módon mindig zseniális. Azt nem tudom, hogy amikor nem vagyok, akkor...
Lehet, hogy akkor még jó.
Szóval jó, összetartó csapat vagyunk, motiváljuk egymást. Amikor a Covid miatt egyedül kellett otthon edzeni, na hát ahhoz azért nagyon össze kellett szedni magát az embernek, mert nem voltak ott a csapattársak, edzéstársak, akik vigyék, húzzák előre az embert, akkor is, ha éppen gyűlöli az adott gyakorlatot, akkor is, hogyha rossz napja van és fáradt, vagy nem kaját rendesen. Úgyhogy ezért is jó így, hogy csapatban vagyunk.
Hisz a Covid alatt hogy történtek az edzések? Akkor se szünetelt.
Nem, hát rá volt bízva az emberekre, ugye? Megkaptuk tőled az edzéstervet, és lehetett súlyt bérelni, és otthon, vagy a parkban, én például egy játszótéren a rekordtáron kivittem a súlyomat, és akkor ott csináltam meg az edzésprogramot, amit elküldtél nekünk, csak hát azért az abból a szempontból nehezebb volt, hogy az ember könnyen mondta azt, hogy most majd egy két óra múlva, akkor este lett, majd holnap megcsinálom, mégis nem vagyok időhöz kötve, most a 8 helyet csak 6 ment, de hát úgy se látja senki.
Igen, ezt rengetegen mondták meg. Meg ugye a társaság miatt sokan amiatt járnak edzésre. Tényleg egy nagyon jó összetartó társaság van, amilyenk, én azt gondolom. Támogatjuk egymást, és húzzátok egymást, hogy még többre van, vagy képes, és menni fog. Mi a kedvenc gyakorlatod?
Én nagyon szeretem a komplexeket, amikor különféle mozgásformákat raksz össze, nem monoton, hiszen mindig más maga a gyakorlatsor elemei mások, végtelen számban tudod kombinálni, viszont kardió és erő szempontjából is kihívás vagy megterhelő, és talán éppen ezért szeretem a török felállást is nagyon, mert az is egy sok lépéses komplex mozgásforma, nem kell belőle 500-at megcsinálni 10 perc alatt, tehát a mentálisan olyan szinten nem vesz igénybe, hogy a monotonitás az kikezdje az erőmet.
Viszont és ez inkább egy erőgyakorlat.
Igen, ugye? Viszont koncentrálni nagyon kell közben, és erőgyakorlat, igen.
Hisz háton fekvésből ugye felállsz, és visszafekszel a talajra egy határozott, illetve hát egy meghatározott mozgás minta alapján.
Igen. Szóval ezt a kettőt tudnám kiemelni.
Aha, ez nagyon jó. És volt-e bármilyen más sporttal így kapcsolatod, hogy így miért pont a kettőből, ugye említetted, hogy szereted ezt a mindig változatos edzéseket, próbáltál le ki mást?
Én is jártam kondiba, de nem olyan szinten, vagy olyan, hogy mondjam, hozzáértéssel, vagy olyan frekvenciával. Még a gimi alatt volt, hogy falat másztam, meg gyerekkoromban többször mentem úszni, de azt is, tehát az sem egyáltalán nem professzionális, vagy akár haladó amatőr szinten, csak így kedvtelésből.
És egyébként ugye az életmódodban vannak kihívások olyan téren, hogy nagyon szeretsz főzni.
Igen.
Beszéljünk egy kicsit erről is, hogy hisz ez egy közös hobbink az étkezés. Én is nagyon szeretem a jó ételeket, te is. Mi a kedvenc ételed? Miket szoktál készíteni? Azért gurménak mondanálak.
Igen, én is, meg mások is annak mondanak. Kedvenc ételem nem feltétlenül van. Nagyon szeretem a halakat, húsokat, illetve a gombát, zöldségeket, és ezeknek minden formációját, variációját. Érdekes módon a gyümölcs meg az édesség annyira nem köt le, vagy nem érdekel. És hát a főzést azt én egyfajta szórakozásnak, meg művészetnek tekintem. Mivel egyedülálló vagyok, ezért gyakorlatilag csak akkor kell főznem, amikor tényleg van rá időm, vagy élvezem, vagy van egy új ötlet, amit ki szeretnék próbálni. Még csak azt se lehet mondani, hogy az ember annyit spórolna, ha magának főz, mert ha jó alapanyagokból csinálja, akkor nem, egyáltalán nem olcsó. Tehát, hogyha éppen egy hétig nincs erőm vagy kedvem, akkor nem fogok főzni, és ezért sosem megy sosem alakulhat ki az, hogy mondjuk nincs kedvem, és mégis csinálnom kell, tehát sosem tudom megunni, vagy megutálni. És szerintem ez a kajáimon is meglátszik, mert szokták szeretni az emberek, hogyha valakit vendégségbe hívok, vagy én is meg tudom mondani, bár kritikus vagyok.
Mit készítesz a legjobban?
Nagyon jó risottót csinálok, azt nagyon jól tudom. Igazából a bármilyen húsos ételre én büszke vagyok, legyen az csülök, vagy kacsa, vagy marhapofa.
És inkább ilyen bográcsvona, szabadtéri főzés, grill, barbecue.
Azokat nagyon szeretem. Legutóbb csülkös velős pacalt főztünk bográcsban, és hát ott akkor 11-en voltunk, mindenki iszogatott, pogácsa, pálinka, aki akart rágyújthatott, beszélgettünk, és hát közben rotyogott a bográcsban a kaja, úgyhogy én nagyon szerettem az ilyen együttfőzéseket, grilléseket.
Ez azért összehozza az embereket,
igen,
nem?
Igen, igen. Igen, ez belénk ivódott az evolúció alatt.
A tűz és hogy körbeüljük, abszolút én is ezt gondolom, hiszen a túlélést jelentette az, hogy egy csoporthoz tartozunk. És a kacu, mond-e neked bármit?
Mond, én is próbáltam, de hát az na, ha valami megterhelő és fáj, akkor az a kacu. Az a kacu.
De működik, nem?
Működik, de hát...
Ott ki kell lépni a komfortzónába. Azt gondolná az ember, hogy könnyű.
Nem, borzasztó nehéz. Azt a több másodpercig tartó kényszenvedést, amint az csökkentett véráramlású területen a savasodás jelent, és kőkemény fájdalmat okoz, hát azt...
Az mentális terhelés.
Igen.
Viszont ugye a nagyon pici súlyok miatt meg egy nagyon jó edzést is jelent, akár regeneráció, rehabilitáció, prevenció időseknek, sérülteknek. Igen. Tehát megvan a helye az edzésbe, de nem egy megúszós edzés.
Nem, az biztos, hogy nem, pedig hát időben nem hosszú, de...
Igen, tehát azt is hozzá kell tenni, hogy egy nagyon rövid, intenzív edzés, de igen, az ember utána megszenvedi. Vagy alatta. Hát attól függ, mennyit teszünk bele, nyilván. Lehet ezt is nagyon keményen csinálni, vagy megúszósan, de azért az eredményt hozza.
Én azért olyan vagyok az edzésen is, hogy szerintem feszegetem a határaimat, meg szeretek kilépni a komfortzónából. Bár sokszor úgy állok neki, hogy hát, hogy nagyon nincs kedvem, vagy nem érzem magamban az erőt, de aztán közben így felturbozza magát az ember.
És a másik hobbid ugye a gombászás, jól tudom.
Több is van, én nagyon szeretek pecázni, gombászni.
Hogyan jöttek ezek?
A gyerekkoromban pecáztam, aztán felnőtt koromig ez félre lett rakva, és akkor most egy barátom, egy nagyon jó barátom újra kezdte, ő is, és mondta, hogy te, hogy nem próbálod ki, te is. És mondom, hát végül is, kölyökkoromban tetszett, miért ne? És akkor most ebbe egy 3-4 éve belevágtam, és most például az lesz a karácsonyi vacsora, a süllő, amit én fogtam.
Wow.
A gombászás meg talán 8 éve szüleimmel voltunk kirándulni, és akkor csak véletlenül találtunk gombákat, és mondom, hogy na hát mennyi fél van, meg milyen jó, meg melyik ehető, meg melyik nem. Na és aztán ebből egy nagy szenvedély alakult ki, mert a vadon szedett gombák elképesztő ízvilágot és ízélményt nyújtanak a termesztett csiperkéhez, vagy akár a laskához képest. Az elkészítési módjuk is sokkal többféle, mert valamelyik alkalmasabb risottónak, valamelyik ragúnak, valamelyik nevesnek, és az ízük is...
Ezt itt mint... a környéken, a Bakonyba szedett?
Igen. Pont mint a sajtok közül is, nem csak a trapista van, amit a boltból levesz az ember, hanem ezerféle, ugyanígy a gombákra is, igaz ez?
Na, tök jó, és akkor ezt igazából kombinálhatod a hobbikat, hisz a halat is elkészíted,
így
a
van,
gombát is.
Így van, szóval. Na és a másik dolog, hogy egész ilyen jó érzés az, hogyha az ember úgy főz valamit, hogy azt nem a fizetéséből a boltból levette a polcra, és átutalta a pénzt érte, vagy kifizette készpénzbe, hanem ő maga szedte föl, vagy fogta ki a vízből.
Igen.
Ez ad egy plusz élményt.
Abszolút. Mint egy kétkezi munka.
Így van.
Gyakorlatilag, aminek látod az eredményét. És mit tanácsolnál azoknak, akik életmódváltás előtt állnak? Ugye 24, megint jön a sok életmódváltó, újévi ígéretek. Volt-e neked ilyen? Valaha szoktál-e fogadkozni? Hogy ez az év megint más lesz.
Na, ilyen szinten nem.
Van-e bármilyen szenvedély, amit abba hagynál?
Hát jelenleg dohányzom, azt abba kell hagyni, igen. Meg kicsit kevesebb alkoholt kell fogyasztani. De ilyen dátumhoz kötötten gyökeres váltást nem, és én nem is javaslom, tehát akkor váltson életmódot az ember, szemléletet, hogyha az mélyen gyökerezik, az megalapozott, azt fogja tudni tartani, mert annak semmi értelme, hogy egy 2 hónap után kudarcként élje meg, hogy nem sikerült.
Ugye ez leggyakorabban úgy néz ki, hogy egy külső kényszeringer, amit rá kényszerítenek, hogy neked le kell fogyni, tehát nem belülről jön.
Na most, hogyha ez egy morbid obezitás, tehát egy egészségügyi kockázatot jelentő kóros elhízás, akkor mindegy, hogy kívülről vagy belülről jön a motiváció, mert az vitathatatlan, az nem esztétika. az annak tudományos alapja van, hogy miért kell lefogyni, még ha nem is akarja az ember, tény, hogy sokkal nehezebb lesz, hogyha nem akarja, vagy csak külső motivációra próbálja meg, mint hogyha ezt ő maga belátja, és nem legyint rá, hanem azt mondja, hogy már pedig igen, meg kell tennem.
Erről egy kicsit mesélj még, hisz te találkozol ilyen esetekkel, ha jól tudom.
Igen, szoktam anesztéziai tevékenységet végezni kórosan elhízott emberek gyomorszűkítő műtéteinél.
Mi vezet ide? Látod-e a hátterét ennek?
Legtöbb esetben az saját elmondásuk szerint próbálkoztak ilyen-olyan módszerrel, diétával, sporttal, ami vagy beválik, vagy nem, vagy meg tudnak szabadulni 10-20 kilótól, vagy nem. Ezek az emberek általában tényleg, tehát a BMI alapján kórosan elhízott emberek.
Mit jelent ez nagyjából így kilóba? 150?
Hát, hogyha 200? Valaki 150 centi, akkor neki már a 120 kiló is kóros elhízás jelent. De mondjuk
extrém eset?
Az én gyakorlatomban talán 220 kiló volt a legtöbb. És az a baj, hogy nem megy nekik legtöbbször. A sport az behatárolódik a térdizületük miatt, a szív-tüdő komplexum.
Már egy edzés nekik az életbe maradás is.
Hogy nem képes olyan jellegű erőkifejtésre, mint hogyha attól a plusz 50 vagy akár 100 kilótól megszabadulnának. És hát elszállják magukat egy radikális beavatkozásra, egy műtétre, ami eredményes, tehát bizonyítottan a legtöbb esetben jelentős súlyvesztéssel jár, több mechanizmussal.
Hisz nem tud annyit enni, igaz?
Igen, hamarabb megtelik a gyomra, teltségérzete lesz, illetve rövidebb lesz az a bélszakasz, ami bekapcsolódik a táplálék felszívásba, tehát kettős hatása van. De ezt utána meg kell tartani, tehát van pár eset, amikor látványos fogyáson és átalakuláson mennek keresztül az emberek, nem csak fogyáson, hanem például az inzulinrezisztenciájuk megszűnik, a vérnyomásuk normalizálódik, mert mind a kóros metabolikus profilból ered, amit az elhízás okoz. De utána azért ezt ki lehet játszani nassolással. Tehát a gyomor nem bír annyit befogadni,
viszont
akkor többször
gyakran
esznek,
kell
keveset.
Lenni.
Na és akkor ezzel szépen lassan vissza lehet hozni azt, amitől megszabadultak. Itt is szerintem az vezet célra, ami nekem annak idején segített, hogy máshogy kezdtem el nézni az ételre. Nem szeretem demonizálni az ételeket, hogy ez rossz, vagy az jó, mert az ember hajlamos arra, hogy akkor amit nem szabad, az csak azért is, és akkor megkívánja, és akkor...
A lemondás az általában
igen,
ide
tehát,
vezet.
Hogy ez azt jelenti, hogy én például, hogyha nyár van, akkor ugyanúgy eszek mondjuk jégkrémet, vagy hogyha látok ecetes chipset a boltban, ami a kedvencem, akkor azt lehet, hogy megveszem és megeszem. De a legfontosabb a mértéktartás, hogy az ember tudja, hogyha eszik ilyen ételeket, vagy mondjuk kelleténél több sört iszik, akkor bizony azt máshol be kell húzni. Akkor, mit tudom én, nem eszik köretet, vagy a lecsót kenyér nélkül eszi, vagy elmegy futni, vagy egyel több edzésre megy el. Tehát az egyensúlyt és a mértéket meg kell találni, és akkor nem kell lemondani semmiről.
Ezek nagyon jó gondolatok. És van ilyen utánkövetés ezeknek a betegeknek egyébként?
Van, természetesen.
Tehát támogatják őket?
Van, rendszeresen. Részben, mert ugye B1 vitamint és savlekötőt kell szedniük az életen át, és hát, hogyha bármi panaszuk van, vagy bármi, akkor visszafordulhatnak az operatőrhöz. Illetve legtöbb esetben ugye a kórosan kitágult, megnyúlt bőrt, azt utána el kell távolítani, tehát plasztikára jelentkeznek ezek az emberek.
Tehát ha elmondhatjuk, hogy végső esetben van egy ilyen megoldás is, de ezt célszerű elkerülni.
Ezt célszerű elkerülni, és ezt úgy lehet elkerülni, hogyha az ember több éven keresztül belenézve a tükörbe nem azt látja, hogy hát tegnaphoz képest nem híztam, mert ha minden nap ezt látja, akkor az a plusz 60-100 kiló, az nem fog naponta nézve olyan soknak tűnni.
Igen.
De hogyha mikor eszmél föl az ember, mikor kap a fejhez, hogy mióta vagyok én ilyen kövér.
Igen, fel kell nyitni a szemeket, és nem tudatlanságba, vagy tagadásba élni, hogy eddig jó volt, akkor majd eddig, azután pont, is jó lesz.
Pont ezért lennék óvatos a manapság a plus size modellek, illetve a body shaming elleni küzdelem szószólói esetében, amikor valóban egy kórosan elhízott embert raknak ki modellként, bikiniben, akárhogy, és az üzenet az, hogy büszkén vállalom magam, rengeteg támogató üzenet jön a Facebookon.
Igen, sok influencer
de
van.
Ez nem helyes, ez nem valid, mert
ez egy beteg állapot.
Igen, mert ennek egészségügyi kockázatai is vannak. Nézzük meg az állatvilágot. Tehát a vadon élő állatokat, a természetben élő állatokat nem fogunk kórosan elhízottat. Miért az embernél alakult ez ki? Tehát, hogy ezt ne próbáljuk már piedesztára állítani, meg mentegetni magunkat, hogy elfogadom magam is, ez jó, ez így. Nem jó ez így. És nem azért, mert a társadalomnak az az elvárása, hogy darázsderekú legyen az ember, vagy széles hátvállú lapos hassal, hanem mert van egy anatómiai arányossága az emberi testnek, egy biológiai, anatómiai szép konstrukció, amit ez a fölösleges zsír, az ezáltal elkopott ízületek, az elmeszesedett erek, az tönkre tesz, elront, és ezt nem mentegetni kell, meg nem
gondolom rengeteg ilyennel találkozol.
Egyre többel, igen.
Hogy látod az emberek egészségi állapotát, hisz ebbe dolgozol, beszéljünk egy kicsit erre.
Magyarországon katasztrofális. Magyarországon azért katasztrofális, mert nincsen prevenció. Tehát az embereknek tehát a köztudatban sem sincs ez meg, hogy igenis el kell mennem megnézetni a vérnyomásomat, megnézetni a prosztatámat, a nőgyógyászhoz rendszerint járni, és a kormány, vagy hát az egészségügyi politika se fektet ebbe megfelelő edukációt, pénzt, erőforrást. Futunk azok után, az esetek után, amikor már jóformán túl késő.
Folyamatos tűzoltásban vagyunk.
Igen, igen.
Mit gondolsz, mi lenne erre a megoldás? Edukálni?
Hát ez részben a nemzetben gyökerezik, illetve az emberek látásmódjában, de hát azért egy megfelelő forrásokkal rendelkező szakértő politikai szervezet azért át tudna verni és kötelezővé tudna tenni olyan prevenciós eljárásokat, nem csak népszerűsíteni, hanem konkrétan véghez vinni, amelyek bizonyítottan csökkentenék mondjuk a szükséges műtétek, vagy a daganat eltávolítások számát, vagy az amputációk számát, stb.
Igen, te mondjuk ezt közelről látod nap, mint nap, nyilván más szemszögből, mint mi átlag emberek. Mik az idei céljaid? Van-e ilyen?
Nem is tudom. Konkrét, nagy terv. Lesz egy harmadik akváriumom. Azt tudom. De egyébként olyan jól érzem magam a bőrömben, hogy valami radikális változtatás.
Tehát ilyen edzés, életmód, ilyesmi nincs.
Ilyesmi nincs.
Aha. Tehát folytatod, amit eddig, és
igen.
Teszed a dolgodat idézőjelben. És mióta lehet, ugye, ha jól tudom, heti háromszor is jársz edzésre. Mi késztetett erre?
Annyi a max, amit tudunk. nem is bírnék többet.
Hogy éled meg? Jó ez a harmadik heti három.
Kell edzés. A harmadik, de nagyon el szoktam fáradni már végére, ugye, kett csütörtök péntek, és a csütörtök péntek azért jó közel van egymáshoz, de kell a harmadik.
És milyen a társaság az edzésen? Motiválnak téged?
Igen. Vagy én őket gyakran. Például a lányokat, hogy ne retikül méreti súllyal edzenek.
Igen. Néhányan félnek a nagyobb súlyokra rányulni, pedig már ideje lenne, ez tény. De igen. Teszed a dolgodat. Kiosztod őket.
Hát próbálok adni nekik valamit.
És többször hallgatnak is rád, ahogy egyre többször hallják. A motivációdat.
Akkor végül is célra vezető.
Igen, igen, igen. És volt-e bármilyen sérülésed, ilyesmi az évek alatt?
Volt egy válsérülésem, egy válrándulás gyakorlatilag, és aztán arra fizikoterápia, gyógytorna és pihentetés az nagyon gyakorlatilag helyre tette, elmulasztotta. Most volt egy nagyon megterhelés a várra, a várprogramod, és előjött újra. úgyhogy most újra használtam masszázspisztolyt, fizikoterápiát.
Tehát a lényeg az, hogy kezeled,
igen,
tudsz róla, felismered.
Igen, igen.
Nyilván azért a nagy súlyok és az egyéni célok néha hoznak ilyen dolgot. Akár mondhatni, hogy elkerülhetetlen, hisz mindenkivel történhet, igen, ilyen, de a lényeg az, hogy tudod kezelni, tudod már a megoldást rá, és haladunk előre. Van-e olyan étel, amit szeretnél megfőzni most 24-ben? Bármi újdonság, ami így piszkálja a fantáziádat, utazási tervek?
Utazás van, a barátaimmal minden nyáron megyünk valahova, kinézünk valamit, és szerintem ez most se fog elmaradni, legutóbb Cipruson voltunk.
Tényleg, a közös hobbink a búvárkodás.
Ja, igen.
Majdnem elfelejtettem. Mesélj erről, mikor jött neked így a gondolat?
Tudom, én talán olyan 20 éves koromban is gondoltam, hogy hát ez baromi jó. Megnéztem a Gömb című filmet, és mondom, hát én is ilyet akarok, ott mennek, búvárkodnak. És aztán, ahogy tanultam az anesztéziát az egyetemen, illetve az egyetem után a szakvizsgára, ahogy a gázok oldódása, a légzési térfogatók, a különböző gázok narkotikus hatásai, nagyon tetszett ez a...
Az ember, ha így belegondol a tudományos hátterébe, inkább neki se állt, és csak csinálja.
Nagyon tetszett ez a témakör, illetve az, hogy a buvárkodásnál tényleg alázatosnak kell lenni. Tehát ott nincs majomkodás, meg nincsen vigéckedés, és nagyon, tehát hihetetlen csodálatos látványban van része az embernek. Lenyugszik, lent van a víz alatt, csend van, valahogy úgy...
Nekem is hasonló élményeim vannak.
Jó, óriás csökkentő, tehát az ember visszakerül oda, hogy na, vegyél egy kicsit vissza, tudsz, hogy vannak nálad hatalmasabb erők. Szórakoztató, ugyanakkor sportnak is nevezhető. Én nem tudom, még nem jöttem rá, hogy miért, de egy órás buvárkodás után én bennem alig marad erő.
Kidőlök én is.
Farkas éhes vagyok, és alig
egy jobb alvás, menni. Igen.
Úgyhogy ez minden nyáron szoktam menni, hogyha tehetem. Főzni? Bárányt. Most sok receptet láttam, úgyhogy bárányt szombot majd.
Na, ez jól hangzik. Gábor, köszönöm, hogy eljöttél.
Én köszönöm a lehetőséget.
Eredményekben gazdag. Sikeres évet kívánok neked, és hamarosan találkozunk az edzésen.
Rendben. Sziasztok, köszönöm.
Köszi, hello. Ne feledjétek, tudtok még jelentkezni a bakonyi elvonulásra, edzések, hidegterápia, szauna, dézsa, kinti medence, túrázás a bakonyban, és egy szuper remek társaság vár rátok. Gyertek, váltsunk életmódot, és legyen ez az év a tietek. Hello, sziasztok.